Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Az éterben köszöntöm Dankó Bencét, a Mediátor vezető stratégiáját. Hello Bence!
Én is köszöntök mindenkit, aki az éterben és az éteren kívül csatlakozott hozzánk.
Úgy szintén itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Hello Gyuri!
Szia Viktor, szia Bence, üdvözlök mindenkit!
Mai beszélgető partnerünk Kovács Péter lesz a YouTube magyarországi felelőse, a témánk pedig az, hogy milyen a jó reklám a YouTube algoritmusa szerint. A híreink között szó lesz arról, hogy, most kapaszkodjon meg mindenki, X-re változik a Twitter neve. A műsor nagy része viszont egy hatalmas spotszemle lesz, amelyben szó lesz a Richter Gedeon új spotjairól, a Betadin reklámjairól, az Algopirin reklámjairól, és amivel kezdünk, az a Normaflor nyári hangulatot idéző spotja, illetve spotjai. Na, ez nekem tetszett. Mert azért tetszett, ha megkérdezitek, hogy ez nekem miért tetszett, akkor azért, mert szerintem működik, amikor valami cuki, aranyos, de nem túltolt eleme van egy reklámnak, itt például egy felfújható flamingó, rózsaszín.
Egyébként igen, ez a reklám, ez szerintem pont a kevesebbtől belvével válik sikeressé. Tehát nincs túlbeszélve, egyetlen gegre vagy gesztusra épül, és ilyen szempontból egy nagyon jó storytelling potenciál van benne.
És ugye azt így idézzük fel, hogy ez a Norma Flore, ez ugye az a Norma Flore, amelyik így megcsinálta azt, hogy a kislány, kisfiú, anyuka, apuka fájó hassal fekszik az ágyon, és aztán utána így a buborékok belepülnek így a beleibe, és így végigszaladnak a belein, és rögtön jobban érzi magát, tehát hogy innen tudtak egy akkorát lépni, eljussanak oda, hogy a nyarat azt ne valami hasmenéses bélproblémával töltsed, hanem töltsed a nyárnak a jó dolgaival. Megtalálták ezt a finom analógiát, a felfújható, mindenféle gumi, úszó, vízi játékokkal, és ebből tudtak egy ilyen teljesen szórakoztató, teljesen jó hangulatú reklámot csinálni. Meglépték még azt a bátor lépést is, hogy nem akarták az összes-összes tünetet, amire egy probiotikum jó lehet belezsúfolni egy reklámba, hanem kiválasztottak egy dolgot, puffadás, hasmenés, és ebbe a kontextusba tették be a Norma Florét, meg ezeket a nyári élményeket. Tök jó irányt vett ennek a márkának a kommunikációja.
Az Algopirin spotjával folytatjuk spotjaival. Nyári élményspotok. Megjegyezhető vagy nem? Szerintem igen.
Szerintem is. Egyébként én azt nem is spotformában, hanem közterületen találkoztam óriási épületvárókon ezzel. Először nem értettem, hiszen egy ilyen naplementés szuporós kép volt, és azt hittem, hogy valami fajta turisztikai, vagy konkrétan élményajánlatról van benne szó, bár ugye amiről a spot szól, ez egy valóban élményajánlat, mert ugye arra fűzték fel ezt a három kis filmet, hogy egy élménynek lehet pozitív vagy negatív vetülete, lehet teher, hogyha fájdalommal kell mondjuk egy nyári kalamban részt venni, egy csúszdázásban, egy szupozásban, egy naplemente nézésben, vagy megteheted ezt fájdalom nélkül, tehát szerintem baromi egyszerű az üzenet, szerintem jól átjön.
Én szerintem arra jó példa egyébként a videó, hogy amikor van egy jó ötleted, egy kapcsolóval át tudod kattintani a rosszat jóba, és akkor ez a kapcsoló, ez legyen az Algopirin, ez önmagában egy érdekes gondolat, hogy elromolna egy helyzet, van egy kapcsolód az Algopirin, amivel megjavítod. Ez egy tök jó pofa, és valóban kreatív megközelítés, de el tudták rontani azzal, hogy túl van magyarázva. És nyilván a túlmagyarázás a spotban abból adódik, amit Gyuri mondott, hogy így elsőre a statikus kreatívoknál kellett gondolkodni, meg így össze kellett rakni. A spotnál nagyon féltek attól, hogy nem fogják megérteni az emberek, hogy miről szól a spot, és túlmagyarázott lett, és egy fokkal unalmasabb sajnos a kezdeténél.
De menjünk is tovább a Betadin spotjaira. A történetmesélésre építették föl mindegyiket. Egyébként nagyon ötletes, tök jó az, amikor a gyerekkori történetek kerülnek elő. Az egyiknél viszont volt egy ilyen kicsit szekunder szégyen élményem, de ezt lehet, hogy csak a pszichológusommal kell megbeszélni, és ezt nem itt.
De szóval megosztod velünk ezt az
hát amikor fölteszi a fiú a lábát, és arról beszél, hogy most már nem a bibikkel kell megküzdeni, hanem a lábgombával.
Bocsánat, itt a megfogalmazás, most már inkább bőrgombával.
Illetve bőrgomba, igen, bocsánat.
Egy választás lenne, hogy most már inkább.
De is fölteszi a lábát, és ott van egy lába, amit soha nem, tehát én azt sem szeretem, hogyha emberek flip-flopot vesznek föl az utcára. a strandon még oké, de érted, szóval, hogy a láb az valahogy egy olyan intim terület, amit nem szívesen, nem, tehát oda teszik az orrod elé, akkor nem biztos, hogy ezzel szívesen szembesülsz, mert nem akarsz. Tehát a csajomnak a lábát nagyon szívesen, bármikor, de érted, egy idegen férfi lábat oda fölraknak elém az asztalra, az nekem ilyen szekunder szégyenérzést fog generálni.
Bocs. Azt hinnétek, kedves hallgatók, hogy elkanyarodtunk itt a reklámszakmai megközelítéstől és a Betadine spotoktól, de nem, mert arról nagyon jó példa ez a beszélgetés, amit most hallhattatok, és Viktornak a megjegyzése, hogy ilyen apró jelenetekkel hogyan lehet egyébként megakasztani, elterelni az emberek figyelmét egy alapvetően jól alakuló és jól építkező spotban.
Úgyhogy menjünk is tovább a Ritter Gedeon spotjaira, amelyek a nőkre fókuszálnak, a nőkre is gondolnak, az öt szeretett nyelvek valamelyikén.
És amelyek nem akasztanak meg semmilyen szinten.
Nem akasztanak meg egyébként, csak megint eszembe jutott, hogy az előző adásban beszéltünk a klasszikus zene használatáról, meg a, tehát hogy mennyire van túltolva, ugye a Ritter Gedeonnál is már jó ideje tolják ezt, és engem az az egy, ami megakaszt, de ez ne legyen tétel.
Én meg kell, hogy mentsem a klasszikus zenét, mert a Globus mustár ketchup spotokban azokban kiválóan
ott
működnek.
Ott jól működött.
Így van. Itt nyilván szegény egy ilyen livzenévé visszaminősül a Ritter Gedeon spotja esetében. Az az érdekes, hogy ugye a Ritter Gedeon az gyakorlatilag másfél-két éve folyamatosan érkezik ezekkel a image spotokkal, amiben elmagyarázzák, hogy ők hogyan járulnak hozzá a társadalomhoz, meg így az emberek életéhez és az életminőséghez, de mindig nagyon-nagyon általánosságban beszéltek. Sokszor elmondtuk, hogy nagy magyarázás, viszonylag adhok kiválasztott stockképek, vagy forgatott jelentek egymás után, mindenki azt rak belőle, amit akar. Most egy picikét konkretizálnak. Úgy döntöttek, hogy nem akarnak mindenkit bemutatni, megszólni, hanem úgy döntöttek, hogy akkor ez a mutassuk meg, hogy a nők életében hogyan van jelen a Ritter Gedeon. Nyilván itt is ilyen nagyon gyönge analógiás kapcsolatot látunk, hogy amilyen egy kedves társ, férj, pár, olyan kedves tud lenni a Ritter Gedeon is, azért ez egy nem egy erős kapcsolat, és ettől válik egy kicsit feledhetővé a dolog.
Igen, ugyanakkor azt tudni kell, hogy a márka történetében a Ritter a nőkért női egészségtudatosság az egy nagyon régóta futó kezdeményezés, viszont ez is érdekes, hogy ehhez is kutakodnod kell kb. Tehát, hogy nem kötik teljesen össze ezt egy ilyen valamifajta egyértelmű üzenettel. Tehát nagyon-nagyon image szinten marad ez a reklám, és vajon ez, arról is beszéltünk, hogy szükséges-e vajon a gyógyszercégek életében, hogy ilyen típusú image spotokkal vegyék el a hirdetési időt a jóval fontosabb, vagy számukra kereskedelmi értelemben fontosabb helyektől.
Termékektől. Egyébként igen, ez tök jó, hogy Gyuri felvetetted, mert van a Phoenix kezdeményezése a Richternek, amely egyébként minden évben két vagy három filmet is készítenek olyan nőkről, akik egy nehéz helyzetből felálltak és újrakezdték az életüket. Azok a filmek, én azt gondolom, hogy sokszor többet tesznek hozzá a Richter imidzséhez, mint egy ennyire általánosság szinten mozgó valami.
Menjünk rá az utolsó hírünkre, amely szerintem a legnagyobbat fog most durranni ebben a mai rebriefben. Méghozzá az, hogy X-re változik a Twitter neve. Ránéztem itt az órámra, hogy az április 1-e van, de nem. És hogy azért kíváncsi vagyok, hogy ez mikor lesz, mikor derül ki, hogy csak vicceltem, Elon Musk mikor fogja ezt mondani. De hogyha igaz, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy vajon a SpaceX miatt X-e a neve mostantól a Twitternek.
Igen, ugye ez a maga a cég, az a X-Corp nevet viseli, ami az Elon Musk különféle vállalkozásait tömöríti, kezeli, szóval ez nyilvánvaló egy ilyen lépés, de hát erről beszéltünk a műsor előtt, hogy egy ennyire ikonikus logót meg nevet megváltoztatni, ez egy igen meredek húzás egy olyan cég életében, aki az Elon Musk hatalom átvétel óta egyébként elég erős lejtmenetben is van mindenféle értelemben, szóval nem tudom, ti hogy érzitek?
Az, hogy ez nem egy áprilisi tréfa, hanem komolyan veszik, talán sokan észrevettétek már Magyarországon is, akinek fönn van a Twitter alkalmazása a telefonján, vagy bármilyen, bárhol máshol hozzáfér a Twitterhez, hogy a kék madár az már elkezdett eltűnedezni, és egy csomó mindenki már az X-el találkozik. Twitternél még lehet, hogy ott van. Igazából én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz pillanatban érkező brandváltás, akkor, amikor a Twitter körül egyre inkább a bizonytalanság látszódik, és kb. Így az eredeti alap funkcióját, ígéretét, pozicionálását veszíti el, akkor történik egy ilyen márkaváltás. Ez most tényleg egy ilyen, vagy egy ilyen őrült kapkodás eredménye, vagy pedig tényleg valami teljesen más szeretnének a Twittertől. És ez ugye azért egy izgalmas dolog, mert informálisan a Twitter az azért az a hírek terjedésének, a hírvilágnak egy ilyen kvázi alapinfrastruktúrájává vált, tehát hogy így sok egy esetben a hírügynökségek szerepét kiváltotta, kiegészítette, de mindenképpen egy ilyen fura közösségi alternatívájá vált a hírügynökségeknek. Sok szerkesztő innen keresi a témát a kiadványaiba, meg a szerkesztési munkához sokban hozzájárul, és gyakorlatilag ezt a felépített use case-t, ezt gyakorlatilag még inkább aláássa egy ilyen imidzsváltás. De lehet, hogy ezt én gondolom túl. Vissza kell kérdezzek, hogy te hogy érzed, Gyuri?
Én, amit mondtál, az valóban így van, tehát ők ki akarnak lépni ebből a 140 leütéses szerepből, hiszen már régen nem erről szól a platform, és be is jelentették, ezzel párhuzamosan elmozdulnak a videós tartalmak, a nagyon hosszú videók, az élő videók, bár, tehát itt teljesen más irányt vesz ez a dolog. Az a kérdés inkább, amit felvetettél, hogy mi lesz azzal, amire valóban használták eddig, tehát hogy szükség van egy újabb ilyen multiplatform platformra, vagy ezzel el fogja veszíteni azt a lényegét, ami létrehozta, és amiért sikeres volt.
A mai fő témánk az, hogy milyen a jó reklám a YouTube algoritmusa szerint. Kovács Péterrel fogunk beszélgetni a YouTube magyarországi felelősével. Maradjanak velünk! Rebrief. A Rebrief vendége Kovács Péter, a YouTube magyarországi felelőse. Hello Péter!
Sziasztok!
Az első ilyen átfogó kérdésünk talán az, hogy tudja mindenki, hogy hogyan kell használni a YouTube-ot. Nagyon sokat változott az elmúlt 10x évben, és szerintem az elmúlt két évben még többet változott a reklám szerkezetek megváltozásával, a reklám típusokkal, az influencerek megjelenésével, egy csomó minden változott, szóval tudják-e a cégek, hogy kell jól reklámot csinálni a YouTube-ra?
De szép széles kérdés.
Ez egy kérdés volt valójában, csak nagyon hosszú volt csomagolva.
Akkor elmondanám a top 500 okot, amiért még mindig nem. Ugye rettenetesen hosszú a lista. Ugye ez nagyon fontos látni, hogy a YouTube egy olyan platform, ami nyitva van minden hirdetőnek. Tehát egy kis webshopnak a tulajdonosa ugyanabba az aukcióba küldi be a hirdetését, ahová mondjuk a Procter & Gamble. Viszont működésüket tekintve ugye óriási különbség van. A nagy hirdetői oldalról indítanék, nekik még mindig nagyon bevésődötten ott vannak ezek a brandbookok, amik 4-500 oldalon keresztül taglalják, hogy mi, hol, hogyan jelenhet meg, nagyon-nagyon szabályozott. És még mindig azt látjuk, hogy akár top 10-20-as hirdetőknél is nincsen meg a YouTube-ra vonatkozó szekció. Tehát gyakorlatilag fogják a televíziós reklámjaikat, 30 másodperc, és megpróbálják áttolni online felületre, nem csak hozzánk, hanem más videós platformokra is, és azért úgy működik, de nem az igazi. És a tulajdonon pedig ott vannak mondjuk a webshopokat tudnám mondani, akik azt mondják, hogy ők nem is gyártanak videót, hanem csak alkotó elemeket töltenek fel, videós elemeket, szöveget, mondjuk árakat egy feed segítségével, és gyakorlatilag a gép rakja össze nekik a kreatívot. Nincsen brandbook, csak arról szól, hogy amit a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy ez szerintem jól fog működni, leteszteli sok-sok ezer felhasználón, és teljesen dinamikusan alakulnak ezek a kreatívok, és gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy most ez a két világ találkozik, és nyilván nagyon sok hirdető van a kettő között, akik már igen gyártanak YouTube-ra kreatívot, igen teret engednek a mesterséges intelligenciának, de még mindig ilyen próbáljuk, tesztelünk, tehát nagyon-nagyon óvatosan működünk, illetve ami még magyar sajátosság, és ezt egyébként sajnálattal látom a kreatív területről, hogy örülünk annak, hogyha egy kreatív le van fordítva magyar nyelvre. Azért nézzük meg, hogy hány olyan nagy világmárka van, aki behozza az amerikai spotot, és mondjuk csak feliratozva. Mert Magyarország annyira picike, hogy nem éri meg újra vágni, újra gondolni, kész, eszeteket kapnak meg gyönyörű globális márkák, és nincsen helyi relevanciája. És persze, hogy nem úgy működik, főleg online területen nem úgy működik, mint ahogy az.
Hát főleg egy olyan országban, ahol gyakorlatilag mindent leszinkronizáltak a 70-es évektől, és gyakorlatilag lehet, hogy még korán, nem tudom, de hogy gyakorlatilag mindent úgy kaptunk már, mert a 90-es években is így nőttünk fel, hogy mindent készen nem feliratozva, hanem szinkronizálva. Majd a mesterséges intelligenciára térjünk vissza, ezt örülök, hogy behoztad. Bencinek van most egy kérdése.
De most először azt szeretnénk még megkérdezni, hogy igazából beszéltél arról, hogy ezek a hagyományos ügynökségi kreatívok révén készülő spotok, ezek még mennyire tévés kaptafára készülnek. Szerinted egyáltalán ezek az ügynökségi szakemberek mennyire tudnak arról, hogy hogyan teljesít egyébként az ő produktumuk a YouTube-on? Mennyire van meg így az ügynökségekben, a magyarországi ügynökségekben az információ áramlás, amit visszajelezne nekik, hogy így hogyan kellene a YouTube-ra optimalizálni a filmeket?
A bemutatkozásomból kimaradt, hogy 12 éve dolgozom a Google-n, én ebből 10 évet a hazai ügynökségi piac fejlesztésén dolgoztam. Az első.
Ez egy külön műsor lesz
első,
akkor.
Első tizet, és talán nem haragszanak meg, személyesen ismerem jelentős részét az iparágnak, hogyha megbántom őket, hogy egyáltalán nem. Amit látunk az, hogy a kreatív ügynökség megtervezi a kreatívot, átadja a média ügynökségnek, a média ügynökség lefogtatja a kampányt, abból készül egy számokkal tarkított valamilyen postbuy, amiből 3 sort elolvas a tisztelt ügyfél, és megyünk a következő kampányra. Nagyon-nagyon kevés olyan céggel találkoztam, ahol valóban megvan ez a 360 fokos kör, és elnézést, hogyha ezzel sokakat megbántok, de szerintem fontos, hogy ezzel szembesüljünk. Szerintem rettenetesen hiányzik a média ügynökségből vissza a kreatív ügynökség felé egy ilyen visszacsatoló kör.
Hogyan kéne kinézni egy ideális workflow-nak? Tehát kezdjük el ott, hogy van egy kreatív koncepciónk, de az még nincsen legyártva. Megvan az, hogy a mi márkánk ilyen és ilyen főszereplőkkel ezt és ezt a sztorit fogja elmondani, ez fog a spotban történni, ennyi van meg, egy ilyen mesterforgatókönyv, és akkor ez az, amit szeretnénk olyanra megcsinálni, hogy a YouTube-on jól működjön. Hogyan nézze ki szerinted az ideális workflow egy ilyen esetben?
Az ideális workflow nem tudom, mennyire megvalósítható itthon. Ugye ez úgy szokott kinézni, hogy megvannak ezek az elemek, amelyeket most felsoroltál, és ezekhez társulnak központi, már létrehozott félkész snittek, vagy akár komplett kreatívok. És gyakorlatilag egy tagline tudnak a végére tenni, egy packshoton tudnak, egy fél mondatot, egy URL-t fel tudnak tüntetni, de eleve, tehát a problémának szerintem a nulladik lépése az, hogy egy nagyon-nagyon feszes keretrendszer mentén próbál mindenki lehetőségei szerint alkotni valamit. Szerintem tudásban nincsen hiány. Tehát a hazai kreatív ügynökségekben abszolút megvan, egyre többen nyúlnak bele az influencer területbe, tele vannak 20 évesekkel, tehát hogy szerintem alapvetően a tudás megvan. Média ügynökség oldalon szintén megvan a tudás.
Akkor mi hiányzik? Nekem olyan, mint hogyha egyre többször tér vissza egy olyan elem, amiből azt következtetem, hogy lusták.
Nem, én szeretek csipkelődni velük, meg bántani őket ilyen kedvesen, de nem, ez egyébként nem. Inkább azt mondanám, hogy a nagy globális márkák az utolsó cent megspórolása érdekében rettenetesen uniformizált kreatívokat indítanak el Amerikából, Londonból, valahonnan, és azt tolják Németországtól Bulgáriáig mindenhol, csak azért, hogy még azt a néhány centet sikerüljön megspórolni. Szerintem ennek az a végeredménye, hogy helyi piacokon, és lehet mondani, hogy Magyarország kicsi, de van egy 10 milliós Magyarországunk, egy 10 milliós Csehország, ugyanúgy mehetünk le Romániába, stb. Tehát összeadva sok 10 millió emberhez beszélnek nem megfelelő módon, mert nem viszik bele azt a helyi kis fűszert, és nézzük meg, hogy akik beleviszik, azok pedig mennyire sikeresek és hogyan növelik akár a tévés büdzséjükön belül is az online videó, és nem csak magunkról beszélek, bármilyen más online platform esetében, milyen jelentős mennyiségű büdzséket mozgatnak, mert egész egyszerűen működik.
Itt ugye a mi műsorunkban nagyon szeretünk márkákat emlegetni, mert mégiscsak egy reklámos műsor. Mondjál akkor konkrét példát, akik erről érdemes lenne tanulni, akik beleviszik ezt a kis pluszt, akiket így az előbb jó példaként emlegettük. Melyik márkák, vagy melyik kampány jut az eszed?
Én nem mertem föltenni ezt, Bence.
És köszönöm, hogy te nem tetted fel.
Tök mindegy, úgyis fel lett téve.
Nagyon nehéz. Most hogy bántsak meg sokakat?
Hát ez az, már az előbb is a PC-sket. Egyébként hozzáteszem, az előbbiekhez csak az kellene, hogy hát ő nekik most azt kell mondani, hogy köszönöm. Tehát, hogy te erre fölnyitottad a szemüket. Na de igen, van-e olyan márka?
Aki például tudom, hogy és szoktam vele találkozni, és jókat gyártanak, a Telekom. Aha. Ugyanúgy egy nagy mamutnak a része, mégis itthon megvan megvan a szabadság. Náluk szerintem sikerült felépíteni azt a kört, amit mondtam, és megfelelő pillanatban be vannak vonva a PPC-s szakemberek is, mert ez is nagyon fontos, ugye alapesetben úgy néz ki, hogy van a médiatervező, ő továbbadja az online-os csapatnak az infót, ő továbbadja a PPC-snek, a PPC-s megcsinálja a YouTube kampányt, és visszariportálja a számokat. De ők innen a, megint csúnyán mondom elnézést, a sor végéről nagyon ritkán vannak behívva azokban a megbeszélésekbe, ahol a kreatívokról történik döntés, mert hogy túl sok lépcső van, és nem akar meg nagyon nehéz össze azért 15 fős meetingeket. Szerintem ez például egy Magyar Telekomnál tök jól működik. OTP bankot is mondhatnám. Bármennyire szeretjük bántani, hogy régi, meg tradicionális, meg adott esetben unalmas, remélem nem sértem meg őket, de például a YouTube-ra készített kreatívjaik jól működnek, és performance szemlélettel működnek jól, több műhelytitkot nem mondhatok, de egyébként amellett...
Viszont azt mindenképpen mondd el, hogy mondtad, ezt a performance szemlélettel működnek jól. Mi az, amit az algoritmus szeret, mit szeretnek a nézők, van-e a kettő között eltérés?
Szerencsére az algoritmust azt szereti, amit a nézők szeretnek. Ugye a nagyon röviden és nem belemelve mélyen, a videós hirdetéseknek is van egy minőségi pontszáma. Gyakorlatilag a mi algoritmusunk azt vizsgálja, hogy mennyi ideig nézik meg az emberek az adott hirdetést, mennyire tetszik nekik, magyarul kattintanak, továbbolvasnak, stb. Tehát magyarul hiába állok oda végtelen pénzzel a partvonalra, és állítom az összes licitet nagyon-nagyon magasra, megcélzom az egész országot, hogyha az embereket nem érdekli, és azt látja az algoritmusunk, hogy elkezdik elszkippelni ezeket a hirdetéseket 5., 6., 7. másodpercben, akkor elveszi a levegőt a kampány elől. Hmm. És így után azt fogjuk látni, hogy egész egyszerűen nem fut. Visszahozva megint a mesterséges intelligencia részt, ugye azt látni kell, hogy a óriási változáson megyünk át videós területen is. Eddig ugye arról volt szó, hogy a videó az alapvetően branding, image, awareness, reklámfelidézés, ilyesmire fókuszálunk.
Hát ez volt alapvetően a Google gondolata is annak idején, amikor a YouTube-ot megvásárolta, hogy legyen neki a portfóliójában egy awareness felület is.
Pontosan, és nagyon-nagyon sok évig tartott, ameddig az e-commerce hirdetőinkkel elhitettük, hogy jó, kipróbálták, hogy jó, és látták, hogy jó, és mondjuk, hogyha most felmentek YouTube Premium nélkül YouTube-ra, én biztos vagyok benne, hogy minden harmadik, negyedik hirdetés az valamilyen webshop.
Lejárt az időnk, Péter. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és azt gondolom, annyi minden maradt benned, meg bennünk is, hogy beszéljünk meg egy következő találkozót, jó?
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatók, benne szépen. Vannak? Benne. Jól van. Köszi, Péter, még egyszer. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a Rebrief. További jó rádiózást, találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.